Kedves hallgatóink, folytatjuk a műsorunkat, ahogy a püspökatya is beszélt Illés prófétáról.
Jó.
Szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Szőlősi
Tiboratját. A is egy picit mondjak már, mennyi időnk van?
Igen, 10 percünk van körülbelül.
Maximum, ugye?
Igen, jó. Úgyhogy
akkor
milyen
én úgy nézem, hogy valahogy röviden, ha esetleg mit vagy valami még érdekli, akkor csak kérdezze.
Igen, igen.
Jó, és akkor?
Tessék.
Rendben.
Már hallják is a hallgatók, úgyhogy már kezdhetjük is, hogy milyen illésnapi szokások vannak Temerinben és környékén. Haló? Vonalban, adásban vagyunk, Tibor atya. Hogy vannak ezek az illésnapi szokások Temerin környékén? Halló, Tibor atya, hall engem? Mária Rádióból. Adásban vagyunk.
Igen.
Hallanak minket a hallgatók, hogy hogy van ez az illésnap ott Temerin környékén?
Jó. A történelméről is egy picit mondjak, mennyi időnk van?
10 percünk, de el kellene kezdeni,
maximum,
mert már
ugye?
Hallanak jó. Minket a hallgatók.
Akkor én úgy nézem, hogy valahogy röviden, ha esetleg mit vagy valami még érdekli, akkor
meg
csak
fogom kérdezni, csak kezdjünk hozzá,
jó,
mert már hallanak a hallgatók minket.
Rendben.
Tessék.
Rendben.
Igen. Illés próféta milyen szokásokat hozott ott Temerinben a nép számára? Ezt nem teljesen értem, hogy itt mi történt, hogy valami a vonalban történt, valami fennakadás, de hát... Na, hát ez most valahogy akkor nem sikerült ez a beszélgetés. Elnézést kérek a kedves hallgatóktól. Minden esetre szerettem volna megszólaltatni Délvidékről az atyát, hiszen mindenféle érdekes dolgokat olvastam, hogy Temerinben és a környékén hát milyen múltja van ennek az illés napi szokásoknak. Bálint Sándor, ismert néprajzkutató is feldolgozta ezt. Munkaszüneti nappal emlékeztek Illés prófétára, és ugye valamiképpen a Szentírásban az volt ennek az alapja, hogy ugye egy hosszú szárasságot bocsájtott az Úr a népre, a hitetlenségük miatt, és aztán utána pedig hát Illés szavára hatalmas záporeső esett. És az 1800-as évek közepén, 49-50-51-ben, akkor ottan mindenféle aszály pusztított, ugye a 48-as, 49-es forradalom, szabadságharc is okozott ottan az állatállományban is pusztulást, dögvész is történt, és a népnek tehát nem is tudtak elegendő élelmet termelni, el kellett menniük a közeli településekre, hogy valamit, hát munka révén valamit keressenek, és 1853-ban ezen a napon olyan vihar pusztított, hogy órák alatt a jégverés mindent letarolt. Még az apró állatokat is agyonütötte, olyan nagy jégszemek estek. Úgyhogy hát hosszú éveken keresztül ilyen nehéz időjárási viszonyok is súlyosbították a 48-as forradalom szabadságharc után amúgy sem könnyű időket. És hát valamiképpen ezt az időjárást hát azzal szerették volna megszelídíteni, hogy Illés napján akkor hát munkaszünetet tartottak, és mindenféle módon hát Illés próféta közbenjárását kérték, meg mindenféle szokások, felvonulás alakult ki, hogy hát hogyan kérjék Illésnek a közbenjárását, és hát valamiképpen ez egészen a mai napig fennmaradt, úgyhogy hát ilyesmi szokásokkal emlékeztek meg ott Illésről. Na, hát ezt jobb lett volna, hogyha sikerül megbeszélni, de valami miatt vagy nem hallott engem az atya, vagy nem tudom, mi történt. Mindegy, van ilyen az élőadásnak, ilyen gyönyörűségei is vannak, hogy ilyenek előfordulnak. Minden esetre a hátralévő néhány percben szeretnék egy pár jeles személyről megemlékezni, kezdve azokról, akik ezen a napon haltak meg. Dózsa György 1514-ben, ugye tudjuk, hogy parasztfelkelés vezetőjeként megégették tulajdonképpen, és ez ezen a napon történt, tehát nem feltétlenül, mindenki hallott Dózsa Györgyről, de nem feltétlenül tartjuk számon azt, hogy az ő felkelésének a bukása, illetve az ő kivégzése az pont ezen a július 20-i napon történt. Bernard Riemann, sokan hallották, akik matematikát tanultak, mondjuk középiskolában, fakultáció szinten, hogy a Riemann féle integrál, hát őróla van szó, ő szintén ezen a napon halt meg, egyébként mindössze 40 éves korában, illetve 13. Leó pápa, ugye nagy pápája volt a elsősorban a 19. század végének, ugye 1810-ben született, és 1878-ban választották pápává, 68 éves volt, tulajdonképpen a 19. század végén ez igen, idős embernek számított, azért az átlag életkor valamivel alacsonyabb volt, mint manapság, de hát ma is körülbelül ennyi az átlag életkor, úgyhogy általában akkor, amikor idős embert választanak pápává, akkor úgy nevezi az egyház történelem, hogy átmeneti pápa lesz az illető sokszor, tehát valóban 13. Leó pápa is 9. Piuszt követte, aki a leghosszabb ideig 32 évig volt pápa, 1846-tól 78-ig, és általában egy ilyen hosszú, nagy vagy jelentős pápaság után általában egy rövid időre választanak valakit, hogy valamiképpen egy újabb jelentős pápaság utána elkezdődhessen, de hát 13. Leó pápa erre a várakozásra rácáfolt, hiszen 25 évig volt pápa, és hát nagyszerű egyházkormányzattal lepte meg az egész világot. 1903-ban halt meg, tehát valóban igen idős korában, 93 éves korában, és hát az ő nevéhez fűződik például az első olyan enciklika pápai irat megjelentetése, ami az egyháznak a szociális tanítását foglalja össze, tehát a pápaságával a modern idők gondjai felé fordult. Ezen kívül már említettem ugye Witold Maliszewski lengyel zeneszerzőt, aki 1873-ban ezen a napon született, Rimszkij-Korszakovnak volt a tanítványa, és mint zeneszerzőként, mint pedig pedagógusként jelentős tevékenységet fejtett ki, 1939-ben halt meg. De hát ezen a napon született Nagy Sándor is, a makedónoknak az ismert királya, ugye, aki szintén fiatalon, mindössze 33 évesen halt meg, egy világbirodalom uraként. Aztán Martinovics Ignác is ezen a napon született, ő ugye a 1795-ben a Vérmezőn, itt Budapesten a déli pályaudvar közelében végezték ki, jakobinus összeesküvés következtében. Őt azért említem, mert ferences szerzetes volt, és hát teológiailag igen képzett ember, de hát a politikai szerepvállalása miatt sajnos a fejét vették. Georg Menderről, aki szintén szerzetes volt, ágostonrendi szerzetes, róla is a középiskolában hallottunk, a modern genetikának az egyik úttörője volt, a biológiai örökléstani kísérleteivel 1822-ben született. A kedves hallgatók jól ismerik a Mária Rádióból Nárai Szabó Gábort, akadémikust, akinek az édesapja szintén vegyész és akadémikus volt, és ezen a napon született 1899-ben. Szintén egy ismert ember születésnapja van ma, Edmund Hillaryé, aki a Mount Everestet elsőként mászta meg, ugye Tenzing Norgay-jal együtt 1953-ban, úgyhogy ő 1919-ben született, szintén ezen a napon. Nyilván ezen kívül még sok más ismert és kevésbé ismert személyiségnek van születésnapja, vagy éppenséggel a halálának az évfordulója, de hát itt azokat említettem, akik valamiképpen az én érdeklődési köröm szempontjából jelentősek. Viszont mindenképpen szeretnék még megemlíteni egy-két történelmi szempontból is jelentős eseményt. Hát egyrészt én valahogy mindig elolvasom azokat az újságcikkeket, amelyek az űrhajózással kapcsolatosak, és 1969-ben, ezen a napon, július 20-án tette a lábát ember először a hold felszínére, ugye Neil Armstrong és Edwin Aldrin. Összesen 12 ember járt eddig a holdon, de az első sikeres holdra szállás, nem az első kísérlet, de az első sikeres holdra szállás az 52 évvel ezelőtt, ezen a napon történt. Ekkor mondta ugye Neil Armstrong, hogy kis lépés egy ember számára, de nagy ugrás az emberiség számára. Hát erről a nagy ugrásról azért mindenképpen szerettem volna megemlékezni, hiszen az űrkutatás az roppant lényeges dolog, vagy hát engem úgy érdekel is mindenféle szempontból, hogy hányféle érdekességet tartalmaz. Hát egyrészt persze rengeteg olyan tudományos fejlesztés kötődik az űrkutatáshoz, ami aztán utána a hétköznapi életünknek a részévé is válik. Hogy egy példát mondjak, a polár pulóver, ami most már rendkívül elterjedt ruházati anyag, szintén először az űrhajósoknak fejlesztették ki. Természetesen most nyáron ez talán kevésbé kerül elő, de hát szinte a legtöbb háztartásban megtalálható már egy-két ilyen anyagból készült jó meleg pulóver. Azon kívül ugye ideológiai szempontból is érdekes volt ez az űrkutatás 50-es évektől kezdve. Hát egyrészt persze a amerikai és szovjet űrverseny szempontjából, másfelől pedig, hát mi, akik itten a szovjet övezetben éltünk, emlékezhetünk arra, hogy az űrverseny első szakaszát a szovjetek nyerték, és hát erre kellőképpen büszkék is voltak, és nem csak a szocialista társadalmi rendszer sikereként apostrofálták ezt, hanem hát a világnézetük szempontjából is fontosnak tartották, tehát akkoriban lehetett ilyen szövegeket hallani, hogy hát fölrepültünk az űrbe, benéztünk a hold mögé, ott se láttuk Istent, és akkor ebből az ateista propaganda hát megerősítve érezte a saját világnézetét. Emellett persze az űrverseny abból a szempontból is érdekes volt, hogy a 80-as évektől kezdve ugye nem csak az űrkutatás zajlott, vagy egyfajta verseny újabb ilyen űrbeli eredmények elérése érdekében, hanem valamiképpen a fegyverkezés szempontjából is úgy érezték az amerikaiak, hogy ki kell használni a világűrt, onnan indított fegyverek szinte kivéthetetlenek, és hát végül is ez a fegyverkezési versenynek ez az új szintje vezetett el oda, hogy a Szovjetunió ebben már anyagilag nem tudta tartani a lépést, és hát ez elvezetett bizony a szovjet világrendnek a megroppanásához, úgyhogy ilyen értelemben is volt világtörténelmi jelentősége az űrkutatásnak, vagy az űrversenynek, de hát természetesen abból a szempontból, hogy a világmindenséget megértsük, ami ugye a hívő ember számára is mindig kérdés, hogy vajon akkor ez összeegyeztethető-e a hitünkkel. Hát én fizikatanár is vagyok, úgyhogy azért azt állíthatom most itten kifejtés nélkül, hogy összeegyeztethető, de minden esetre roppant érdekes mindez a megállapítás, amit az űrkutatás révén a világunknak a keletkezéséről és történetéről eddig megtudtunk, és eddig ezután is meg fogunk tudni. Ezen kívül hát nagyon fontos esemény volt 1944-ben a Hitler elleni merénylet, ami sikertelenül zárult. Ugye nehéz is belegondolni abba, hogy vajon mi lett volna, ha vajon megszabadította volna a világot a szenvedéseknek egy részétől, hogyha ez a merénylet sikerül. Nem sok merényletet kíséreltek meg Hitler ellen, de hát volt, akinek volt ehhez bátorsága. Ugye Klaus Schenk von Stauffenberg vezérkari ezredesnek, és 1844-ben ezen a napon történt ez az esemény. Illetve azokat a cikkeket is el szoktam olvasni, amelyek Ciprussal foglalkoznak. Ugye Ciprus kettéosztott ország, 1974 óta, ez is lassan most már 50 éve, 47 éve, és ezen a napon szállta meg Törökország Észak-Ciprust. Illetve a vietnámi háborúban is történt egy fontos esemény ezen a napon. A vietnámi erők győztek Franciaország felett Dien Bien Phu-i csatában, és ez vezetett utána Vietnámnak a kettéosztásához. Ugye Korea esetében ez azóta is megvan, Észak-Korea, Dél-Korea. A Vietnám esetében viszont a kommunista erők elfoglalták utána Dél-Vietnámot, és hosszú évtizedekre Vietnám egy ilyen kommunisztikus állam lett, hát még ma is őrzik a szocializmusnak a maradványait, vagy valamiképpen ezt a rendszert, természetesen a világ ott is sokat változott. Úgyhogy ilyen és ehhez hasonló világtörténelmi események vannak az én érdeklődésemben, amiről szerettem volna itt egy rövid kis összefoglalást adni. Úgyhogy napindító műsorunknak a végén Witold Maliszewski, lengyel zeneszerző néhány ütemével búcsúzunk. Még a Mári Rádió híreivel visszajövök. Köszönöm figyelmüket, Lukovics Milánt hallották.
A Mária Rádió híreit hallják.